Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözöljük az olvasókörben azokat, akik régi vagy esetleg ez alkalommal új hallgatói a Civil Rádió olvasókörének. Mai vendégünk Pecsnik Mária Zita, akit a régebbi olvasóinknak, hallgatóinknak, nézőinknek nem kell bemutatni, hiszen ő, mint közgazda, rendszeresen, talán már 3 éve szerepel a Civil Rádió műsoraiban, negyedévenként, és az év eltelte után egy évi összegzővel is. Most tehát a 2024. évi összegző beszélgetést hallgathatják, az infláció, a gazdasági növekedés, a költségvetés, a egyéb gazdasági kérdésekről. Tisztelettel köszöntelek, kedves Zita!
Én is köszöntöm az olvasókör minden olvasóját, nézőjét.
A első kérdésünk, amely a közvéleményt valószínűleg a legjobban foglalkoztatja, ez az éves infláció mértéke. És mielőtt az érdemi számokban alámerülhetnénk, egy előzetes kérdés, ami nagyon gyakran elhangzik a sajtóban, hogy mit jelent az a kifejezés az inflációval kapcsolatban, hogy bázishatás. Mert azt tudjuk, hogy az infláció a pénz romlását, vagy az árak emelkedését jelenti. De mi ez a rejtélyes bázishatás?
Hát ezt az előrejelzők szokták, ez egy szakmai kifejezés. Ugye arról van szó, hogy az előző évi áremelkedésnek a mértéke, tehát ugye az előző év az a bázis, és hogy akkor az előző évben mekkora volt az árdrágulás, illetve mekkora jön át az adott évre. A 2024-es esztendőben ez az áthúzódó árhatás januárra, ami ugye átjött erre januárra, körülbelül 4%. Vagyis ugye azoknak a termékeknek az ára, amik 24-ben már megemelkedtek, de még most is benne vannak a kosarunkba, ez januárra kb. 4%-os volt, és ez minden hónapban csökken. A hónap, az év folyamán hónapról hónapra csökken, mert mindig kiesik az előző év havi árdrágulása, az kiesik. És végül decemberre már teljesen megszűnik ez az úgynevezett áthúzódó árhatás, vagy bázishatás. Na most akkor, amikor a kormány ugye azért szerintem ők is meglepődtek, hogy milyen magas lett a januári infláció, akkor azzal nyugtatta a közönségét, hogy hát a bázis hatásoknak köszönhetően ez majd lejjebb megy, hogy a januári lesz a legmagasabb. Most ezt egyelőre nem tudjuk, de nagyon úgy néz ki, hogy nem fog nagyon lejjebb menni, mert az adott évi áremelkedést azt nem csak az előző évről áthúzódó árhatás határozza meg, hanem az is, ami az adott évben történik. És ami ebben az évben, 25-ben eddig látszik, az rémisztő. Mert olyan értelemben rémisztő, hogy csak januárban, tehát az előző év decemberéhez képest csak januárban 1,5%-os volt a drágulás. Erre mondom, hogy ez rémisztő, mert ez a legkedvezőtlenebb inflációs körülmények között szokott előfordulni, mármint, hogy ilyen nagyságrendű áremelkedés. Például 24 januárjában ez csak 0,7%-os volt. Úgy egyik hónapról, január általában a legmagasabb, mert akkor vannak az átárazások a cégeknél, ugye? De olyan normál időben ez a havi drágulás, ez olyan 0,3-0,2 a nyári hónapokban, meg nulla, vagy esetleg mínuszos, amikor ugye olcsóbbá válnak a zöldségek és a gyümölcsök. Tehát ezért mondom, hogy ez a 1,5%, ez adni döbbenetes, és ez meghatározza az egész évi inflációt.
Ez akkor 2025-re vonatkozik.
2025-re mondtam, igen.
Igen. Most akkor nézzük a 24-es adatokat, jó, az inflációt.
A 24-es adatot, az év átlagában azt mondja, hogy 3,7%-os volt, és hogyha én az évi átlagokat veszem, akkor ez egy nagyon erőteljes infláció mérséklődés, hiszen 23-ban majdnem 18%-os volt. Tehát onnan lemenni a 3-7-re, ez valóban egy bravúros teljesítmény. Viszont ha azt veszem, hogy ez a 3-7 még mindig a legmagasabbak között van az Európai Unióban, az unió átlaga tavaly 2,7 volt, az eurozónái ennél is alacsonyabb. Tehát még a dobogós helyről ugyan lekerültünk, mert 23-ban a legmagasabb inflációt tudtuk produkálni, 24-ben hát körülbelül a negyedik helyen vagyunk, még nincsenek meg az adatok minden országról, az észtekkel és talán a lengyelekkel vagyunk egy szinten így a negyedik helyen. Ez se egy nagy dicsőség persze, de mondok mást. Az nagyon fontos, hogy mekkora az adott esztendőn belüli drágulás, tehát az éven belüli, ami januártól decemberig bekövetkezik. Ez a januártól decemberig bekövetkező áremelkedés, ez 23-ban 5,5%-os volt, ezt a decemberi árindex mutatja, 24-ben pedig 4,6, vagy az unió módszertana szerint 4,8. Tehát az éven belüli drágulás igazából nem csökkent jelentős mértékben. Ugye 5-5-ről mondjuk lement 4-7-re, az nem egy nagy inflációhűlés. Annak ellenére teszem hozzá, hogy ezt a decemberi árindexet, amit tudja a KSH, hogy ez nagyon fontos, ezt azért elég szépen megfarigcsálták. Mire gondolok, hogy megfarigcsálták? Hát kérem szépen, decemberben olyan termékeknek csökkent az ára, tehát nem az inflációja, hanem árcsökkenés következett be decemberben, olyan termékeknél, amit én nem tartok életszerűnek. Hát decemberben az, hogy csökkent a hal és a halkészítmények ára. Ugye, de...
Ez, mint vásárló.
Igen, hát azért mondom, hogy csökkent a cukorára, a diónak, a máknak, a mogyorónak az ára, csökkent a sörnek, az égetes szeszes italoknak az ára, csökkent a briketnek az ára, tehát játékoknak az ára decemberbe csökkent. Tehát amikor a legnagyobb kereslet van a felsorolt termékekkel szemben, akkor ezeknél árcsökkenést mutatott ki. Na most, hogyha nem ilyen idézőjelbe vett alacsony ez a decemberi árindex, akkor a januári még nagyobb lett volna, mert akkor az áthúzódó árhatás az nem 4%, hanem 4% fölötti lett volna, és akkor nem 5,5-nél tartanánk, hanem valahol 6% közelében.
De decemberben nem hallottunk árstopról, vagy mitől csökkent akkor a...
Nem volt, árstop nem volt, de hát ugye, hogy az ár összeírók, illetve az ár szintet jelentők mit jelentenek, erről nincs információnk, ezt nem tudjuk követni. Hát a statisztikai hivatalnál ilyen adatok jöttek össze, és így alakították ki ezt a viszonylag alacsony decemberi, a reális folyamatokhoz képest viszonylag alacsony inflációs számot. Én úgy mondom, hogy annyit tudok csak, hogy nem életszerű, hogy ezeknek a felsorolt termékeknek az ára decemberben csökkent.
Egy belső kérdés az inflációhoz, hogy a különböző társadalmi csoportokat egyenlő mértékben sújtja az infláció?
egyáltalán nem súlyegyenlő mértékben, az infláció a szegények adója, ezt szokták így mondani, különös tekintettel arra is, hogy nálunk az élelmiszerinfláció az meghaladja az átlagos infláció mértékét. 2019 és 2024 között a magyar gazdaságban az infláció az körülbelül 150%-os volt, tehát 50%-kal drágultak a termékárak 5 év alatt. Ezen belül azonban az élelmiszerárak majdnem megduplázódtak, sőt a kenyér ára több mint kétszeresére emelkedett. Na most igen, ugye akinek a fogyasztásában nagyobb az élelmiszerek súlya, már pedig a szegényebb rétegeknél nagyobb, azok sokkal nehezebben viselik, mint hát akinek jobb a jövedelem helyzete, azoknak úgy mondjuk, hogy van egy nagyobb diszkrecionális jövedelme, vagyis egy teljesen szabadon felhasználható, a mindennapi szükségleteket meghaladó jövedelme.
Ebből vesznek állampapírt.
Hát például azt is, igen. Vagy utaznak, vagy gyerekekre, unokákra költik, vagy magánegészségügyre költik. Ez mindenki maga dönti el, igen.
Térjünk át akkor a gazdasági növekedéssel kapcsolatos kérdésre, amely ugye a GDP becenéven, angol rövidítéssel szokták nevesíteni a sajtóba. Hogyan növekedett a magyar gazdaság 2024-ben?
Hát egyáltalán nem a várakozásoknak megfelelően. Értem ez alatt a várakozást, hogy a kormány várakozása az volt, hogy 4%-kal fog bővülni Magyarországon a bruttó hazai termék, és ezzel a dinamikával az egész unió élvonalába fogunk kerülni. Na most, hogyha ez tényleg bekövetkezett volna, akkor éllovasok lennénk, de hát nem ez történt, sőt, az a probléma, hogy már az előző évben sem ez történt. 2023-ra is az volt a prognózis, hogy 4,1%-os lesz a növekedés, akkor körülbelül 1%-kal visszaesett a teljesítménye a magyar gazdaságnak. Ezek után a 24-es esztendő valóban valami javulás, mert már nem esett vissza, tehát ugye mindig az a kérdés, hogy honnan nézem a dolgokat, nem esett vissza, de mindössze 0,5%-os növekedési többletet tudott felmutatni. Na most, ha honnan nézem a dolgokat, akkor ugye azért fontos azt mondani, hogy a terv szintjén, tehát két év, 23-24 év szintjén, a terv szintjén a kormány több mint 8%-os bővülést irányzott elő, ezzel szemben a mi 0,5%-os 24-es többletünk nem tudta kompenzálni a 23-as visszaesést, tehát ha nagyon-nagyon jó indulatú vagyok, azt mondom, ezek előzetes adatok, akkor két év alatt stagnált a magyar gazdaság. Ezzel szemben, csak hogy mondjam, például a lengyelek majdnem 3%-kal nőttek, a horvátok valószínű, hogy még ennél is nagyobb mértékben, a szlovákok is 2%-kal nőttek, a románokat még nem tudjuk, de a szlovének is több mint 2%-kal, tehát a mi környezetünkben lévő közvetlen versenytársaink mind jobban teljesítettek. A csehek is 1%-kal bővültek.
Egy hallgatói kérdés, hogy mit jelent az a technikai recesszió? Ez a GDP-ben a stagnálást, vagy a csökkenő gazdasági teljesítményt jelenti?
A technikai recesszióról akkor beszélünk, amikor két negyedéven keresztül csökken az előző negyedévhez viszonyítva a teljesítmény. Tehát ugye most eddig arról szóltunk, hogy egyik évről a másikra, hogy alakul a technikai recesszió negyedéves visszaesések, tehát visszaesés jelent, recessziót jelent, és hogyha egymás utáni két negyedévben csökken a bruttó hazai termék, akkor beszélünk technikai recesszióról. Na most nálunk a 23-ban nem csak két negyed év, hanem három negyed éven keresztüli csökkenést is kimutatott a statisztikai hivatal, és 24-ben is belemásztunk ebbe a technikai recesszióba, amit azért a kormány messze nem gondolt, hogy be fog következni.
Tehát 24-ben is volt két hónap,
igen, amikor igen, két negyed év, volt a gazdaság. Negyed év, nem hónap, két, ugye a GDP az negyedéves adat, igen, tehát két olyan negyed év, amikor az előző negyed évhez képest visszaesett a bruttó hazai termék.
Hogyan alakult akkor az év végére? Mi az összegző szám a GDP növekedés? Ezt jól értettem, hogy 0,5%?
Igen. Ez előzetes adat. A uniós norma szerint, vagy ilyen szezonálisan kiigazítva 0,6, de hát ez már ugye nem akkora különbség.
Értem. Nézzük akkor a következő kérdést.
Még visszatérve, hogy azért
igen?
Unió egészében, amikor nálunk van ez a 0,5, az unió egészében 0,9 a növekedés.
Értem. Jó, akkor nézzük az ágazati eredményeket talán 2024-ben, mert nyilvánvaló, hogy nem egyformán teljesítenek a GDP szempontjából a népgazdasági ágak.
Hát a közvetlen termelő ágazatok, ugye a mezőgazdaság és az ipar, ezek estek. Még nincs meg az utolsó negyedév adata, a részletes adatokat majd később közli a statisztikai hivatal, de az első három negyedév számai alapján egészen biztosan mondható, hogy az ipar és a mezőgazdaság visszaesett. A kereskedelemben van egy kicsi javulás, és az építőipar is hát legfeljebb egy nagyon-nagyon keveset javulhatott, vagy inkább csak stagnált. Ami az ágazatokat jelentette, hogy többlet a szolgáltatásoknál volt, lehetett valami többlet.
Ezek mondjuk a fodrászat, meg...
Hát nincs külön, hogy fodrászat, igen. A szolgáltatás, vagy informatikai igen. Szolgáltatás, vagy üdülési szolgáltatás, tehát ezek tartoznak ebbe a körbe. A vendéglátás azt hiszem az javult, igen. Na most, ha szerkezetnél vagyunk, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon gyalázatos ez a nagyon alacsony növekedés, és egyértelműen a lecsúszást mutatja az unió átlagához képest is, de ennél sokkal, sokkal súlyosabb, sokkal drámaibb ennek a növekedésnek a keresleti oldalról tekintett összetétele. Mit értek ezen? Ugye három tényező húzza a növekedést. Két belső tényező, az egyik a háztartások fogyasztása, a másik a beruházás, és a külső tényező, az pedig az export-import különbözete, amit nettó exportnak hívunk. Az export az ugye a mi teljesítményünk, tehát az egy plusz, ebből azonban más országok teljesítményét le kell vonni, az importot ebből le kell vonni. Na most ilyen alapon, tehát hogyha a keresleti oldalról nézem meg a növekedés szerkezetét, akkor azt kell mondanom, hogy a fogyasztás az még hagyján. A fogyasztás körülbelül, a háztartások fogyasztása körülbelül egy 4%-kal emelkedett. Ez ugyan lényegesen alacsonyabb, mint a kimutatott reálkereset emelkedést, ami ilyen 9-10% körüli volt a statisztikai hivatal szerint, de arányban áll a reál jövedelmekkel. Ugye a reál bért azt csak azok kapják, akik hát valamilyen formában dolgoznak, tehát bérhez jutnak. A reál jövedelem ennél szélesebb kategória, benne vannak a reál bérek is, de hát az összes, például a nyugdíjak vannak benne, a családi pótlék, tehát minden más jövedelem van benne. Ez a reál jövedelem, ez olyan a Nemzeti Bank szerint az elmúlt évben körülbelül 4,7%-kal nőtt, tehát arányban van a fogyasztás dinamikája, ez a 4 körüli dinamika, a reál jövedelem alakulással, vagyis nincs igaza azoknak, például Nagy Mártonnak, akik hát ugye itt elszitták a lakosságot, hogy hát miért nem fogyasztanak, miért nem fogyasztunk többet, szóval ez így kell, nem a bérekhez kell nézni a fogyasztásnak az alakulását. De ha azt veszem, hogy az ország teljesítménye, tehát a termelési oldal csak 0,5-tel nőtt, akkor ez a 4%-os fogyasztás emelkedés ugye egyértelmű, hogy többet fogyasztunk, mint amit megtermelünk. Ez eddig világos? Most ez rövid távon lehet, ilyen lehet rövid távon, csak hosszú távon nem, de jó, tekintsünk el, azt mondom, hogy a fogyasztás nagyjából rendben van. Ami nagyon-nagyon nincs rendben, az a beruházás. A beruházások olyan mértékben estek, amire nem emlékszem, szóval nem volt példa korábban, és már 2023-ban is zuhantak a beruházások, sőt, 22 végétől már esnek a beruházások, tehát egy hosszabb ideje csökkennek a beruházások, csökkennek az állami beruházások, a vállalati beruházások, a gépberuházások, az építőipari beruházások, és hát a lakásépítés is tudjuk, hogy tavaly az elmúlt évben csökkent az előzőhöz képest. Ha a beruházások esnek, az sajnos egyértelmű biztosítéka a későbbi növekedés lassulásnak, a későbbi lecsúszásnak, a későbbi versenyképesség romlásnak, hiszen a beruházások jelentik a technikai fejlődést, fejlesztést, a legerőteljesebb növekedési tényezőt, na most ha ez nem hogy leáll, hanem visszájára fordul, tehát csökken, akkor ez egy nagyon-nagyon kedvezőtlen előjel a továbbiakra nézve. A netto export is gyöngébb lett, jóval gyöngébb lett, mint amit terveztek, annak következtében, hogy az export is csökkent, meg hát az import is csökkent, de az import nem csökkent annyira, mint mondjuk az előző évben, mert azért a fogyasztásnak van egy import igénye, és ha a fogyasztás emelkedik, akkor annak van egy import vonzata is. Tehát ezt tudom elmondani, hogy ez a 0,5%-os dinamika, ez nem csak, hogy nagyon kevés, hát arról szó nincs, hogy itt az Európai Unió átlagához való felgyorsulásunk, közeledésünk felgyorsult volna, hanem hát lecsúszás következett be, és olyan szerkezett be, ami rendkívül kedvezőtlen.
Mert tudjuk azonosítani, hogy mely iparágakból, vagy mezőgazdaságból származik ez az export csökkenés?
Ugye az exportnak az öme az az ipar, és az iparon belül is a feldolgozó ipar adja az exportot. Most a feldolgozó iparban is komoly problémák vannak, pont abból következően, hogy az elmúlt években a kormány, hát mondjam így, hogy egy lábra próbálta állítani a gazdaságot, nevezetesen ugye az autó, tehát a gépkocsi gyártásra és az akkumulátoriparra, és hát ezek iránt a kereslet nagyon visszaesett. Decemberben például az akkumulátor kibocsátását nem így szerepel a statisztikai hivatalban, hanem hogy villamos gép, berendezés, ilyesmi, ennek a mennyisége 50%-kal esett, és a gépkocsi gyártás is visszaesett ilyen 20% körül.
Még a GDP-hez tartozó kérdés, vagy a kérdés, hogy a Trump által újra kezdeményezett, ugye ezt az első elnöksége idején is tette, vámháború, ez része, vagy hogy fog hatni a magyar gazdaságra?
Ez most még nem része, mert még nem tudjuk, hogy mit akar, szerintem még ő se tudja. Mert amit eddig produkált, az, hogy reggel kiadta, hogy 25%-os vám lesz a Kanadára, meg Mexikóra, aztán visszavontam, most akkor egy hónapig ez föl van függesztve, aztán majd meglátjuk. De a vám háborúval való fenyegetőzés az a világgazdaság korábbi rendszerének a szétesését eredményezi, és az nekünk nagyon-nagyon kedvezőtlen, mert mi elősen föl vagyunk fűzve a világ egészére, ugye így mondjuk, hogy egy kis nyitott gazdaság ki van téve minden, erősen ki van téve a külső hatásoknak, és hát ez bizony rendkívül kedvezőtlen lenne, ha bekövetkezne, de egyelőre nem tudjuk még, hogy mi lesz.
Következő kérdéscsoportot, azt a költségvetéssel kapcsolatban.
Bocsánat, Zoli, bocsánat, még amikor előtte beszéltünk, akkor volt, mondta, hogy a GDP ez egy ilyen inflációs kérdésed is van.
Ja, igen.
Valaki kérdezi.
Hogy a GDP-be beszámít-e az infláció mértéke?
Na most a bruttó hazai termék növekedési ütemét, amikor arról beszélünk, hogy tavaly 0,5% volt, azt mindig reál értékben határozzák meg. Ez úgy jön ki, hogy számolnak egy forintban kifejezett bruttó hazai terméket. Ez körülbelül, én ahogy nézem, 24-re 80 ezer milliárd körül lehetett, és ebben a forintban számított GDP-ben benne van egyrészt ez a reál adat, tehát ez a 0,5%, és benne van az úgynevezett általános árszínvonal, tehát a reál adatot beszorozzák az általános árszínvonallal, amit a statisztikai hivatal GDP deflátornak hív. Na most ez nagyon fontos, hogy mekkora ez a általános árszínvonal, ugye abban benne van a fogyasztói ár, most nagyon egyszerűen mondom, a fogyasztói, az ipari, a mezőgazdasági, tehát a nemzetgazdaság egészében bekövetkezett áremelkedést fejezi ki, mivel a nemzetgazdaság egészében a legnagyobb súlya a fogyasztásnak van, ezért ennek a deflátornak a fogyasztói árindexhez kell közel állónak lenni, és ha megnézzük, ez évek óta nagyjából így is volt. A 23-as évben is, amikor mondtam, hogy majdnem 18% volt ugye a fogyasztói árdrágulás, akkor valami 16 körüli volt ez a deflátor. Most viszont, amit kihoznak, az megint nagyon erőteljesen megkérdőjelezhető, mert a 3,7%-os fogyasztói árdrágulással szemben most a költségvetés azt jelezte, hogy 8% ez a deflátor. Hát ez hihetetlenül aránytalan, miközben azt tudjuk, hogy a mezőgazdasági árszint is csökkent, az ipar belföldi eladási árai is csökkentek, tehát egyszerűen ez érthetetlen. De ezzel a magas deflátorral a statisztikai hivatal segíteni tudja az egyensúlyi mutatókat. Miért? Mert az egyensúlyi mutatókban, tehát a költségvetés deficitrátájában, vagy az adósságrátában, a nevezőben ez a nominális összeg szerepel. Követhető még ez?
Igen.
Ha ez nagyobb a deflátor, akkor ez egy nagyobb összeg a nevező, és ha a nevező nagyobb, akkor a hányados kisebb. Akkor kisebb az adósságráta, a kamatszolgálat rátája, a deficitráta, az akkor mind kisebb lesz. És pillanatnyilag, hogy ez kisebb, mindezek kisebbek legyenek, elég erős gazdasági érdek, mármint kormányzati érdek fűződik ehhez, mert a befektetők alapvetően ezeket nézik, és hát nem nagyon tudják díjazni, hogyha mondjuk a vártnál kisebb itt a javulás, vagy esetleg romlás következik be. Tehát az infláció ilyen formában van benne, a GDP számít, a nominális GDP számításban van benne, a reál GDP-ben nem, hát az egy reál adat.
Értem. Akkor áttérhetünk a költségvetésre?
Jó.
Jól tudom, A sajtóból szereztem az információt, hogy gyakorlatilag minden héten egyszer módosították az éves államközponti költségvetést?
Hát én úgy tudom, hogy 9 naponként. Igen, majdnem. De hát az már egyáltalán nem különbség, hogy 7 naponta vagy 9 naponta. Ugye tekintettel arra, hogy itt 2015 óta különböző okokra hivatkozva veszélyhelyzeti kormányzás van, a kormány Orbán Viktor elérte azt, hogy mindent